Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindannyiunkat a mai vasárnapon, a 119. Zsoltár első versét énekeljék fennállva. A 119-es Zsoltárunk így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok. Szent hegyen alapította az Úr Sion kapuit, jobban szereti Jákob minden lakóhelyénél. Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa. Egyiptomot és Babiloniát azok között fogom említeni, akik nem ismernek engem, Filiszteának, Tírusnak és Kúsnak itt van szülőhazája. Sionról pedig ezt mondják, mindegyiküknek ez a szülőhazája. A felséges szilárdította meg ezt. Az Úr számba veszi a népeket, amikor beírja őket. Itt van a szülőhazájuk. Körtáncban éneklik. Minden forráson belőled fakad. Amen. Gyertek fennállva imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, valóban így van. Te vagy a mi szülőhazánk, és minden forráson belőled fakad. Köszönjük, hogy így tekinthetünk vissza az elmúlt hétre, minden áldásodra, ajándékodra, minden győzelmedre. Így tekinthetünk vissza a régi nagy győzelemre is, annak idején, mióta délben szól a harang nálunk, légy érte áldott. Mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy ma is nálad vagyunk. és Te vagy, aki megszólítasz minket, a szívünkre beszélsz. És ismét győzelmet aradsz bennünk, s rajtunk, fölöttünk, gyöngeségeink, törékenységeink, esendőségeink felett, hogy a Te szentséged és dicsőséged ragyogjon be, újítson meg, emeljen föl, vigasztaljon, áldjon, vezessen. Taníts minket ma is, szólíts minket ma is, és mi hadd legyünk készek valóban igazi választ adni neked. Köszönjük, hogy meghallgattál. Légy velünk kicsinyekkel, s nagyokkal egyaránt, és azokkal is, akik ma nem itt ülnek köztünk, hanem valahol máshol, őre is Te vigyázz, őket is Te áld meg. Amen. Az ige hallgatásra készülve a 805-ös számú dicséretet fogjuk énekelni, ezt foglaljunk helyet. Gitárral kísért ének lesz. Nyáron gyerek istentisztelet nincsen, de köztünk van egy olyan kedves testvérünk, aki felajánlott, hogy amikor itthon van nyáron, akkor szívesen foglalkozik a gyerekekkel. Hadd utasson a Huth Wagner Éva tanárnőt, és akkor a gyermekekkel ő ma ilyen kézműves foglalkozást fog kinn a gyülekezeti teremben végezni. Az ének alatt, vagy a végeztével indulhattak, és nagyon szép foglalkozást kívánok. Nektek pedig ismerjétek meg majd Éva nénit. A 805-ös ének pedig jó dolog az Urat áldani, dicsérni. Én kimertem írni mind a 9 verset, mert rövid kétsoros versek. Jó. Ha gondoljátok, indulhattok. Jó?
Istenem, értelmed védtelen, aki a fiú Szentlélek teljes szent háromságig ők igaz Isten. Amen. Isten égény testvérém, mai napi új szövetség ige szakaszunk alapján kívánok hirdetni, ez Márk evangéliuma, az evangélium első részének 16-tól 20-ig terjedő versei, melyek így szólnak. Amikor a Galilei tenger partján járt Jézus, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amit hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és emberhalászokká tesztek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissé tovább ment, meglátta Jakabot, az Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amit a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat Zebedeus a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Amen. Fogjuk helyet. Egy időben egy nagyon divatos reklám szöveg volt, szinte szlogán volt, hogy kettő az egyben. Különösen valami hasonlót is közül valami ilyesmények kezdődött ez, kettő az ember. Majd egy ilyen történet áll előttünk, ahol Jézus elhívja a tanítványait, Simont, akit később Péternek nevez, és a testvérét Andrást, majd utána Zebedeus két fiát, Jakabot és Jánost. Tulajdonképpen egyben van téve itt a két elhívási történet. Hiszen mindkét történet ugyanarról szól, csak más szereplőkkel, és egyetlen egy minimális időbeli különbséggel. És az ő válaszuk is, ami a válasz, gyakorlatilag ugyanaz, csak más szó használat, az egyik esetben azt mondjuk, hogy követték őt, a másikon pedig azt olvassuk, hogy elmentek ő utána. Az egyik egy görögös megfogalmazás, a másik egy olyan izraeli nyelvi forma, a jelentésük teljesen fedésben már ugyanarról van szó. Biblia olvasók valószínűleg valaki a Márk evangéliumát kezdtük el olvasni a héten, Márk evangélium a legrövidebb evangélium, ha olvassátok, látjátok, hogy minden történet otthon rövid. És nincsenek hatalmas nagy beszédek, nincsenek nagyon nagy beszélgetések, sokkal inkább a történetek, ami bemutatja Jézus cselekményét, mit csinál Jézus. Mikor az evangéliumot írják, és talán különösen Márknál már, egy csomó pályalevél is megvan, egy csomó minden, le van írva kegyelemről, megváltásról, Isten tervéről, stb. És lassanként kihal az a nemzedék, akik még látták Jézust és a tetteit, és ezért kell megfogalmazni, mit csinált Jézus. Természetesen Márk evangélium is a kereszt és a föltámadás felé megy, és arról beszél a legtöbbet, a leghosszabb, legrészletesebb történet, Jézus szenvedés története. Ne is olvasunk nála a születésről semmit, egyetlen szót sem, mindjárt azzal kezdődik, hogy ki megy keresztelni János, az Jézus. Pusztán és nála megkeresztelkedik. Rövid, tömör megfogalmazás végig az evangéliumban. Így az elhívásnál is. Nincs részletezve, hogy hogy volt ez a Péter elhívás, hogy volt ez a Jánosék elhívása, de ilyen mondatban elintézi. Márk rövidre fogalmi, lényegre törőben. De a rövid leírásban is mindig az a kérdés. Mit mond nekem, mit mond neked, nekünk református gyülekezetnek ma ez az ige? Mit jelent nekünk a tanítványok elhívása? Az egyik, és az első, amiről rögtön beszélhetünk és beszélnünk kell, kérdő mondatban fogalmazom, elhívott téged már az Úr. És ha elhívott téged tanítványnak, az Úr követőjévé lettél meg. Magad kell tudni. Magad kell tudni, hogy hallottad-e már az ő hívását. És magad kell tudni, hogy választod, odaadtad-e saját magadat követésre, hogy mindenben kövesd őt. Ő hív, a szavával szólít, és várja a választot. Lehet odázni egy kicsit, lehet pártoló tagja valahogy Isten országának egyetértő, de hosszú távon nem fog az működni, döntened kell. Emlékszik a magvető példázatára, amit olvassuk is, hullik a mag sok felé, de csak a jó földbe hullott mag fog termést hozni. Az útszélről felkapkodják a madarak, a tövisek megfojtják, a sziklásai nem gyökerezik mélybe, előbb-utóbb valamiért ha nincs döntés, gyümölcs termésre, nem gyökerezed meg szívedben az igen, Isten ország szeretete, valahogyan, akár kísértések, akár az életterhelyi, bármi elsődöltsz. Az első és legfontosabb kérdés. Ugye hallottad már Jézus hívását? Ugye döntöttél követése mellett, ha nem tedd meg gyorsan. De azért mondom, igen, rendben, megállhatom egy kicsit, mert érteni, ha azt mondod, hogy ugyan, ha nem döntöttem volna Jézus követése mellett, miért jönnék itt hétről hétre? Miért töltenék itt az időt, amikor ezer más helyen is lehetnék, vagy akár dolgom is lehetne? Értem. Azt mondom, ha nem lennék Jézus követője, miért szolgálnék, dolgoznék, adakoznék, tennék a gyülekezet életében, mint az, amit egyébként teszek? Miért olvasnám az igét, imádkoznék, adakoznék, vagy éppen fülednének, temetőt takarítanék, betonoznék, vagy tartanék gyermekisten tiszteletet, vagy áldozatot, vagy bármit? Ugyan miért? Értek. És így nézzük bele, mi történik itt. Jön Jézus, elhívja ezeket. Akkor azt írja a négy elhívott embernél, Péteréknél, hogy a hálókat ott hagyva követték Jézust. Jánosiknál pedig azt mondja, hogy apjukat a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva elmentek ő után. Mind a négy ember egy nagyon radikális döntést hozott, ami érinti az ő egzisztenciájukat, tehát az egész létformájukat, megélhetésüket, mondhatni csak, hogy papok mindent ott hagynak, és mennek Jézus után. Az egész eddig életüket felborították, felforgatták, hogy Jézussal valami újat kezdjenek. Más evangéliumban tudjuk, hogy már hallották Jézus beszélni, vagy beszéltek is vele, találkoztak, hogy tudnak róla. Rendben. De ez még nem okozott semmit az életükben, különösen, ami megváltoztatott volna valamit. Viszont most jött a hívás. Kövessetek engem. Gyertek utána. Kell a hívás, hogy Jézus megszólítsa. És akkor ezen a ponton jön az életükben egy óriási mintaváltás, egy uralomváltás, hogy innen kezdve nem én vagyok a főnök, innen kezdve nem bárki más a főnök az életemben, még bocsánat, apám sem, hanem Jézus Krisztus a főnök az életemben. És innen kezdve minden neki rendelek alá, és minden kezdve mindent hozzá igazítok. Most az ő életükben ez azt is jelentette, hogy az addigi foglalkozásukat is ott hagyták. És a kérdés, hogy akkor holnap már menjek be a munkahelyemre? Nem. Valakinek valóban így kíván. Az interneten is így történt, amit addig terveztem, azt így félre kellett tenni, máshol megjelentem. De ők is valahogy úgy csinálnak mást, hogy azt mondja az igen, így hívja őket meg Jézus, ezek a halászokat, hogy emberhalászok lesznek. Halászni fogtok, csak most már nem ezen a tengeren, ezen a kis Galilei tengeren, meg Tiberiástól van, vagy micsoda, hanem az embervilágban. Ebben az egész embervilágban. Ezt kapják ők feladatul. A hangsúlyát azon van, hogy dönteni az ő követése mellett. Méghozzá olyan szinten, hogy az egész életemben, hogy az egész életem irányvonalát, uralmát Jézus alá teszem, ez a megtérés. Hogy innen kezdve mindenben Jézus Krisztusnak szeretnék engedelmes lenni. Mindenben azt akarom megtanulni, hogy Jézus mit mond, hogy én azt csináljam, Jézus mit tanít adott helyzetben, élethelyzetben, problémák, örömök, bántok, vagy a munkámban is, családomban is. Mit mond, milyen mintát ad, és én ezt a mintát szeretném az életemben követni. Ez volt az első. És akkor érdemes kicsit átgondolni, hogy ez az emberhalász. hát azt a 12-t hívta el, nem, mert mi is ugyanígy meghívottak, hogy ugyanígy tanítványaink vagyunk, akkor mire hív minket Jézus? Ami református egyházunk, részben a történelem okainál fogva, részben a társadalmi beágyazódottság ellen fogva, valahol egy ilyen jól elmerült állapotban merült körülbelül a 19. század végén, 20. században. Olyan csipkerózsi vállomban, néha nyitottanok, megszurkáltak bennünket jobbról-balról, de azért minden szépen nyugiban ment. Olyan jó rendben, olyan kiegyezettségben, kiegyensúlyozottságban. Minden ment. A háború előtt, ugye inkább a katolikus egyházban voltak összetűzések, összeakadások, de azzal együtt ment az egyház szekere, hiszen a gyülekezetek megértek, az akkor fennálló intézmény egyszer működött. A kommunizmus alatt, ugye a kommunista diktatúra nyomorítása közben is, ha a lassú fogyatkozásban is, de még működtek a gyülekezetek, néha helyen nehezebben ezt kellett vonni, szolványosítani kellett, vagy ilyesmi, de azért még ment a szekér, intézményi meg szinte nem volt, vagy alig, úgyhogy az is elment, nem mondott nekem. Néha-néha irigykedve néztünk egy más módon működő építkező felekezetre, gyülekezetre, amit egyszerű volt szektának nevezni és kiközösíteni, mint a működési mintáját megnézni, megismerni, hogy is csinálják, önvizsgálatot tartani. Aztán jött a rendszerváltás, azóta is eltelt most már egy emberöktől, és a kérdés, változott-e valamit az egyházunk, a gyülekezetünk működése? Mire szól a tanítványok elhívása? Ember halászattá tesznek benneteket. Ember halászat. Arra hívja őket, hogy az emberiség világából, a hatalmas tömegből keressétek meg, találjátok meg azokat az embereket, akik hozzánk tartoznak, akik Isten országának a polgáraivá az építői lehet. Mint hogy a tengerben kiveted a hálót, és kifogod a halakat, és csak azok kellenek, amelyek alkalmasak, jónak vannak a füstölt halak, halászni, meg bármilyen. A nagy embervilágban is kivetjük az evangélium hálóját, és keressük meg azokat, akik Isten országának a tagjai polgárai lennek, akik ráhaladnak arra, hogy kegyelem, ráhaladnak arra, hogy bűnbocsánat, ráhaladnak arra, hogy igaz élet, ráhaladnak arra, hogy tisztasság, vagy vigasztalás. Vagy önkélet, akik ráhagyottak arra, hogy gyümölcs termő élet, hogy Isten szent lelki gyümölcsöt élel bennem, és nem haszontalan vagyok és üres, hanem gyümölcsöző, teljes. Ember halászakká tesznek titeket, erre szól az elhívás. Kérdés. Betölti-e ezt az egyház? Itt Velőcén betölti-e ezt a gyülekezet? Egész közel hozva ezt a küldetést betöltjük itt. Hogy ahogy a halászok kimentek, és minden éjjel halásztak, ugyanúgy mi is kimegyünk, és minden nap, csak nem a tengeren, hanem az embervilágban, és keressük, hívogatjuk az embereket Krisztushoz. Nem egy kényelmes, egyházi stagnálásra hívta el őket, hogy beültök egy gyülekezetbe, és örökké valósági jól érzitek magatokat, elvettek, mint befőtt a polcon, megfelelően egy kicsit összévesít, kicsit szottyattal lesz, de azért még mégis befőtt. Nem, hanem emberhalászat. Erre hívja a tanítványokat Jézus. Nemrég beszélgettem egy presbiter testvérrel, innen nem tudom, jó messzire, legalább 200 kilométer, és hogy működik a gyülekezet. És mondom, hogy sikét vagyunk, hány presbiter van, 10 presbiter van. Hát 10 presbiterrel hogy lehet a gyülekezetet prémium, sok száz fősen gyülekezet. Nem, ez úgy működik, hogy mindenki csinál mindent. Temetőt takarítunk, udvarrendben tartunk, csendes napokat végzünk, van, aki főz, van, aki az állatot csinálja, van, aki bevásárol, van, aki az idősekre gondol. Erre valószínűleg csak munka. Itt egy csomó ember dolgozik a gyülekezetben, hogy működjünk. Jó, hát nem ugyanazt mondja. A hívek nem csinálnak semmit, mert azt mondja, hát arra vannak választva a presbiterek. Bocsánat, jó kitalás vagyok. Csináljátok, hogy elhetünk mindent. Tehát Jézus nem erről beszél, ember. Azt mondja, ember válaszok át, azt mondja, nem azt mondja, hogy hát most elhívom a titeket, négyötöket, abban mondjuk kettőt megválasztom presbiternek, a másik kettő meg nézi, hogy ez majd mit csinál. Ilyen nem olvasok a Szentírásban. De azt sem, hogy valahol elmondjuk egy kényelmes tagnálásban. Hogy majd akkor együtt nézzük, hogy majd a lelkész mit csinál. Ember válaszok át ezt a lelkészt. Jézus Krisztus munkára. Feladatot ad. Küldetést ad. Ha Jézus téged meghívott, akkor dolgot kell legyen a gyülekezetben. Jézus egy nem tétlen szolgálatot, emberhalászat, másrahárító egyházat akar, hanem egy dinamikus életű, lüktető életformára hívja a tanítványokat. Tehát olvasod, hogy már evangélium, pörög az egész, pörög. Állandóan új szereplők, új emberek, új történet. És úgy tűnik, hogy vége mindennek, ja, kiderül mégis. Hát ez az Isten forgatókönyve meghal és föltámad. És itt van az apostolok cselekedetei. Ugyanilyen dinamikus, csak sokkal nagyobb annyitva már az egész történetet. Az egész világhoz szólóan kinyitva az egész történetet. Nem közönséget, nézőket, pártolókat, nem tudom mit. Egy működő ország, Isten országát szervezi Jézus. És abba a hívőnk emberhalásznak, hogy azt mondja, hogy gyere velem és keressük az embereket, és találjuk meg őket, és mentsük meg őket, aki elfogadja a megmentő szeretetet. És elvezetve őket így, a megtérés örömére átélve velük a döntést, az uralomváltás gazdagságát, átélni velük az új egzisztenciát, az új létformát, hogy az életem Krisztusé, és együtt ünnepeljük az Isten, és innen. Mindenem az övé, a munkám, az időm, a javaim, az életem elhívott. Engem is, téged is. Mindannyiunkat. Ha ezt nem tesszük, akkor valahol eltévedtünk. Akkor valahol kisiklottunk. Célt tévesztettünk. Akkor nem jó felé megyünk. Haszontalanok vagyunk. Jövő Isten. Ez a dolog. És végül, ha emlékeztessek, még valami nagyon-nagyon fontos, amit kiderül. Elhívja a tanítványokat ezt a lényet is, és azóta is. Felolvastam a történetet, látod, nem ígér semmit nekik. Csak ennyit mondt, ebben a válaszokat tesztek benneket. Nincs nagyobb kenyér! Emlékszünk? Egyszer Péter kérdi, ha Jézus, mi elhattunk érted mindent, hol van a jutalmunk? Nincs semmiféle hatalom! Mennek egyszer az úton a tanítványok, beszélgetnek. Akkor megállnak, Jézus kérdi, miről beszélgettétek az úton? Gondolsz kérdés, ezt nem kell tudom kérdezni. Hát, melyikünk a nagyobb? Sárnyabb kerége, sárnyabb hatalom, nincs az egyről szó. Mindenikre megadja Jézus a választ, olvassátok el, mert tudjuk is. Hanem sem földi töbletet, hatalmat vagy kiválságot, ilyesmit nem ígér. És nem ígér is ez. Feladatra hív. Csak hogy. A tanítványság lényege, hogy miközben megismerem azt, amit az én mesterem tanít, megismerem őt magát. Főleg Jézus esetében nem másét tanítja magát. És hogy megismerem őt magát, egyre inkább ráérzek annak a gazdagságára. Hogy ez milyen drága, ez milyen fontos, és hogy nekem ez úgy kell, ahogy van. Ebben az ismeretben jött el az, akik nyilván a nagypéntek, a húsvét és a pünkösd után, mikor rádöbbennek, hogy mi az a többlet, amit adott nekik az Úr. És így lesz egy bátor igehirdetői és bizonságtevői, így fogják hirdetni a megtérést, a bűnök bocsánatára, ígérést adják az Isten szent lelkét, gyümölcs termésre, ajándékul. És vállalják Krisztus, mint a számukra a legdrágábbat, még az életem sem drága, mondja aztán Pál, csak hogy betöltse azt a szolgálat, amit állított, egészen a mártír halálig a kell. Hogy még azt is vállal, hogy Krisztusért meghal. Történet ott kezdődött. Mindegy két történet lenne egyben, két elhívás. Igen. Itt is most is kettő van. Az egyik, hogy személyesen téged szólít, hogy te legyél emberhalász. És a másik, hogy épít minket a gyülekezetet. Hogy ez a mi küldetésünk. És egyénileg is, és közösségileg is. A válaszunk a követés. Hogy utána. A megkezdett 208-as dicséret harmadik versét énekeljük feleletül az Atyát és Fiút és Szent Lelket áldom. És te áld meg minket azzal is, hogy a lelkünk se száradjon ki. Áld meg a mi Biblia olvasásunkat, az imádkozásunkat, a rágondolásunkat. Áld meg minket, hogy hálával tudjuk föltárni kérésünket is te előtted. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Úrunk Istenünk, Te vagy az Úr. Kérünk, hadd lássuk mind jobban ezt az egész teremtett világban, főleg a háborús helyzetekben. Te győzzél minden szív felett. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg Te nevet, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden a mi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És elég minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenünké. Amen. Isten békessége meg minden értelmet felülhaladt, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet és hirdetéseket hallgassunk.
Hirdetem elsőképpen az adakozást, Isten igéje mondja, igaz áldozattal áldozatok és bízatok az Úrban. Isten tiszteletünk vasárnap 10 órakkal lesz legközelebb, várom mindenkit szeretettel, ma sokan vannak, akik már elutaztak, meg más programon is vannak, azért is vagyunk talán kicsit kevesebben. Készülünk a szeptember 14-ére, ne felejtsük, ekkor fogjuk ünnepelni a templomunk 240 éves egésznapos programmal, készülünk rá. Tudjuk, hogy nagyon sok minden lesz ott szeptember elején, és a tanévkezdéstől kezdve minden-minden számoljunk rá, készüljük, írjunk be a naptárba, adjunk elsőbséget neki. Karaktermagazinban még egy-kettő a padon, ha valaki vinni, vigye. Köszönöm szépen, akik tegnap-tegnap előtt a temető takarításban részt tudtak venni. Köszönjük, hát maradt még bőven nincs csinálni, talán majd legközelebb. De akik most tudtak szolgálni, azt is nagyon szépen köszönjük. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 291 dicséretet énekeljük, annak mind a 4 versét, vezess Jézusom, s léled indulunk.